Kötő testvérek, elolvasom a Málka kijelölt zsoltárt, az 51. zsoltárt. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmattal, teljesen mozd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassak útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat újjongva hirdeti nyelvem, nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennék szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot, akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Kedves testvérek, a teológusok a 150 zsoltárt csoportosítják, és valóban különféle zsoltárok gyűjteménye a 150 zsoltár, vannak kifejezetten hálaadó zsoltárok, Isten dicsőítő zsoltárok, vannak a történelmet előszámláló zsoltárok, eléneklő zsoltárok, vannak az igét dicsőítő zsoltárok, mint a 119. egy hatalmas zsoltár, és egyetlen témája az Isten igéje. Vannak ünnepi zsoltárok, a grábicsok éneke, amikor mennek Jeruzsálembe az ünnepre, és énekelnek zsoltárokat. És mindezek között ott vannak a bűnbánó zsoltárok. A bűnbánó zsoltárok közül kiemelkedik, és a legismertebb ez az 51. zsoltár. Vétkeztem, vért ontottam, könyörülj rajta, bocsáss meg a bűnömet. Bűnbánati zsoltár. Fölfigyelhetünk arra, hogy miközben kegyelmet kér, bocsánatot kér, még ezen kívül mi mindent kér a zsoltáros. Erős lelket adj nekem, a szent lelket ne vedd el tőlem, és még önmagán túlra is kitekint, a Siont is építsd meg, amelyik ilyen nyomorult emberekből áll, mint amilyen én is vagyok. Tehát a kegyelmet, hogy úgy mondjam, részletezi, hogy ezt a kegyelmet, azt a kegyelmet ad nékem. És én ma, amikor ezt a zsoltárt átgondoltam, elolvastam, az egyik ilyen kérésnél akadtam meg, és arról szólok most néktek, olyan szokatlan szinte, és azért is érdemes megszokni a szokatlant, tanulni azt, amit eddig nem tanultunk meg. Még a bűnbánó zsoltárban megszólal ez a hang, hogy vidámíts meg. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Ez a három szó arra utal, hogy amikor először éltem át a kegyelmet, a bűnökből való szabadulást, akkor nem egyszerűen csak tudomásul vettem, hogy most már nem terhelnek a bűneim. Vidámság jött a kegyelemmel együtt. És ha most elbuktam és újra kegyelmet veszek tőled, akkor nem elég megint csak azt, hogy igen, most tudomásul veszem azt, hogy még mindig kegyelmes az Isten, továbbra is megbocsátja a bűneimet, ez kevés. Vidámíts meg újra, azt a vidámságot kérem, amit az első szabadulásnál éltem át. Most ki gondoljon arra, akinek van emléke a megtéréséről. Micsoda vidámság, micsoda öröm töltött el minket akkor, amikor először éltük át az Isten kegyelmét. Hát testvérek, elveszítettük, és bizony időszerű az, hogy így elmondjuk, hogy vidámíts meg újra szabadításoddal, azt a vidámságot, azt az örömöt ad nékem. Tehát ez a ma esti mondani valóm, ebből a bűnbánati zsoltárból ezt emelem ki, hogy Istenem, bocsáss meg bűnöve, add a te kegyelmedet, és a te kegyelmed ajándékai között kérem azt is, hogy vidámíts meg. Akkor hiteles a bűnbocsánatnak az átvétele, ha öröm támad a nyomába, ha csak úgy imbelámban meghallgatod, igen, hát persze, kegyelem, bűnbocsát, az nem az igazi. Akkor vettem igazán az Isten bűnbocsátó kegyelmét, ha hallatlan örömre gerjed a szívem, öröm támad a szívemben. És itt tekintsünk ki a nagyvilágba, mint hogy nekem alkalmam volt most egy kicsit nagyobb távlatokban nézni a dolgokat. Elmondhatjuk azt, testvérem, hogy a nyugati kereszténységet a szomorúság jellemzi. A harmadik világ kereszténységét a derű jellemzi. És nem véletlen, hogy a nyugati kereszténység haltoprik, a harmadik világ kereszténysége lendületben van, és növekedik és terjed. Összefüggés van. Amelyik kereszténység ilyen talpig feketében van, mint én, hát az csak kihalhat. Talpig feketében. És nem arra az én talpig feketében vagyok, és én leplezzétek le a saját szíveteket. Ha én itt tarka ingben együtt lennék, nem vennétek olyan komolyan a szavamat. Ti is megszoktátok azt, ha én talpig feketében vagyok, akkor oda kell figyelni. Mert akkor valami szent dolog történik. Hát ez a liturgiai előírás is, hogy talpig feketébe kell prédikálni, ezt én nem tartom mindig, de jellemző a mi nyugati kereszténységre, hogy az ige komolyságát a gyász színe adja meg. És ez jó van így? A gyász színével erősítjük az ige hatását. Itt valami halálosan komoly dologról van szó, és ezt csak is feketébe lehet elmondani. Hát testvérek, ez így van nálunk, de nem így van a világnak azon a részén, ahol terjed még ma is a kereszténység. Ott öröm van. És egy kicsit ízelítőt kaptunk mi is a rádió segítségével, többször is meghallgathattuk azt a bizonyos kreol misét, amelyik a magyarországi cigány ébredésről, cigány misszióban tapasztaltakról számolt be, és a legelevedebb emlékünk, hogy öröm volt. Abban a cigány missziós ébredésben az öröm volt a legjellemzőbb, és új énekek születtek, és tapsolnak, és örülnek. Erre mi azt mondjuk, hát persze, ők cigányok, nekik ez természetes, nekünk ez nem illik. Hát tényleg így van ez? Csak a cigánynak szabad örülni, csak a cigánynak szabad énekelni? Nem úgy van-e, hogy az a viszolygás, ahogy ezt a részét, ez egy kicsit túlzás, ez a tapsolás, meg mindenféle, ez olyan cigányos, ez hozzánk, magyarokhoz, vagy hívő, komolyan hívő, komolyan hívők ezeket nem hívzik. Hát testvérek, itt van a Zsoltár, a 51. Zsoltár, a Zsoltáros a bűnbánatának a teljességében azt kéri, hogy vidámíts meg, és ha az egész Zsoltárt veszik, akkor újra meg újra megszólal benne ez a hang. Most csak hasonlítsuk össze ezt a két verset, a 10. versben ezt hallottuk. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak. A 14. vers azt mondja, vidámíts meg újra szabadításoddal. És ez két különböző dolog, ahogy belegondoltam. Halljak vidámságot. Ezt én kiegészíteném úgy, hogy segíts arra, hogy meghalljam a vidámságot. Mindig hangzik ebben a világban jajszó is, meg vidámság is. És amikor én belül keserű és szomorú vagyok, akkor meghallom a keserűség és szomorúságot, és nem hallom meg a vidámságot. Mert szerintem a Zsoltáros itt azért is imádkozik, hogy a kegyelem állapotában meghalljam a vidámságot, amit addig nem hallottam meg. Pesszimista vagy valamiféle depressziós hangulatomban hiába hangzik, akár a bizonyságtételben az öröm, akár az éneklésben, no minden népek, örvendezzetek. Az örvendező Zsoltárt is keserűen énekeljük. Tehát itt van egy ilyen imádság, hogy meghalljam. Szerintem ez a Zsoltárosnak a kérése, hogy Uram, segíts arra, hogy meghalljam a körülöttem lévő vidámságot, és ráhangolódjék a szívem, tehát kívülről jöjjön a vidámság. A 14. vers pedig arról szól, hogy engem belülről vidámíts meg újra. Tehát legyen képességem a vidámságnak a felfogására, de ugyanakkor termelődjék bennem is a vidámság, és vidámíts meg engem újra a te szabadításoddal. És itt mindjárt azt javasolom, hogy olvassuk hozzá, hallgassuk hozzá a 126. Zsoltárt, amelyik szinte kibontja, részletezi ezt a gondolatot, amit idáig mondottam. 126. Zsoltár, amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. És itt tovább, tehát itt van egy másik Zsoltár, olyan kedves ez a kifejezés, megtelt a szánk nevetéssel. Amikor könyörült rajtunk Isten, amikor kiszabadított, akkor megtelt a szánk nevetése. Nem lehet nevetés, derű öröm nélkül átélni az Isten szabadítását. Egyébként önmagam megszégyenítésére mondom el, testvérek, azt, hogy én el szoktam tenni a predikációs vázlataimat, és megnéztem ezt a 126. Zsoltárt, mikor predikáltam erről, és hát kiderült, hogy 30 évvel ezelőtt predikáltam erről a 126. Zsoltárról, és akkor azt emeltem ki, amit most nem olvastam, de bocsánat, tovább olvasom a Zsoltárt. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a télvidéki kiszáradt patakokhoz hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Ez is megerősíti az alapvető gondolat, megtelt a szánk nevetése. Jött a nyomorúság, aztán elmúlt a nyomorúság, és megtelt a szánk nevetése. Aztán ez tovább viszi, hogy azokban a nyomorúságos időkben könyvhullatással vezettük, sírva indult az, aki vetett, és viszont újjongva érkezett, amikor a kévéit hozta. És mondom, 30 évvel ezelőtt prédikáltam erről, és most egy kicsit megszégyenülve néztem át az akkori jegyzetemet, hogy milyen különös, hogy a hangsúlyt akkor én magam is arra tettem, hogy akik könnyhullatással vetnek. Hogy bizony testvérek könnyhullatással vetünk. Mert egész prédikációt elmondom, hogy könnyhullatással vetünk. És elmondotta, hogy ilyen jó az, amikor könnyhullatással vetünk. Még ilyen példát is felhoztam, hogy hát legalábbis ez szokás némely helyen, hogy amikor a babot elvetik, vagy a kukoricát elvetik, előtte beáztatják egy-két napig, hogy aztán hamarabb induljon a csirázásnak. És elmondotta, hogy milyen jó az, amikor az igét, amit hirdetünk, könnyeinkkel először beáztatjuk, hogy aztán hamarabb csirázza. Azt a gyönyörű predikációt mondtam arra, hogy könnyhullatás. Könnyhullatással. És most látva, és miért nem beszéltem arról, hogy újongva jönnek a kévéikkel. Igen, hozzátartozik a keresztény élethez a könnyhullatás, meg az úgyvetés, de hozzátartozik az, hogy újjongva jövünk, mert kévéket ad az Isten, és öröm van a keresztény életünkben. Most testvérek, ez fogott meg, mondom ma engem, hogy a bűnbánat legteljesebb mélységéből is szabad kívánni, nem egyszerűen csak a bűnbocsánatot, hanem ami azzal az igazi bűnbocsánat élménnyel együtt jár, szabad kérni azt, hogy vidámíts meg engem. Eszembe jutott az is, hogy akik igazán nagyok voltak a kereszténységben, azoknak volt érzékük a derű, a humor iránt. Derűs volt. Egyébként már írtak tanulmányt Jézusnak a derűjéről is. Az evangelisták már egy kicsit olyan szigorú Jézust adtak elé, de voltak erről tanulmányok, hogy Jézus értette a derűt, a tréfát, a szójátékot, hiszen vannak tényleg olyan igéi, amiket csak mi tudunk ilyen komor ábrázattal olvasni. Biztos az, hogy elnevették magukat az emberek, amikor mondta, hogy a te szemedben a gerendát nem látod, a másik meg piszkálod a szálkát. Hát, hogyha ezt tudnánk spontán módon először, akkor elnevetnénk magunkat, hogy hát micsoda borzasztó dolog, hogy én akarom a szálkát piszkálni. És itt tehát Jézusnak volt érzéke a derű, a humor iránt, csak nekünk nincs, és bizony ez igen komoly imádság téma. Az utamról elmondok valamit, hogy hogy is van az, hogy a nagyoknak volt érzékük a derű iránt. Egyebek közt Bázelben is voltam, ahol 31 esztendőn át tanított Bart Károly, és mostanában kezdik a nagy súlyos teológiai tételek mögött az ember Bart Károlyt fölismerni, 100 évvel ezelőtt született, ünnepelték mostanában az ember Bartot, és hogy az ember Bart Károlyt fölismerik, úgy a derűjét fölismerik, és úgy összegyűjtik az ő derűs mondásait, és most egyet elmondok én is. Amikor ő Bázelben tartotta a híres nagy előadásait, amikből a több mint 9000 oldalas dogmatikája lett, hát nagy felhajtás volt, hogy így mondjam, özönlöttek az emberek az egész Bázelből, hogy hallgassák őt, akik sose jártak templomba, azok is azért a Barkáért meghallgatták, hogy hatalmas előadó teremben szorongtak. És egyszer Barkáról ezt mondotta, amikor látta ezt a nagy hallgatóságot, azt mondotta, hogy hát atyám, fi, az úgy van, hogy amikor az időnek a mostani világából átlépünk az örökké valóságba, akkor két kapu elé fogunk kerülni. Az egyik kapun ez lesz a felirat, hogy bejárat a mennyországba. A másik kapun ez lesz, hogy bejárat azoknak, akik hallgatták a mennyországról szóló tanításokat. Figyeljük meg ezt a finom derűt, amivel azért van egy kis csípős figyelmeztetés is, hogy akkor hova nyílik az a másik kapu? Ha az egyik kapu a mennyországba nyílik, az a hiába felírva, hogy bejárat azoknak, akik hallgatták a mennyországról szóló tanításokat, az hova nyílik valami? Nyitva hagyta. De ha rendkívül finom ez a szellemesség, amivel ott is nyilván elnevették magukat a bázeliek. De talán el is gondolkoztak. Na tehát mondom, akiket én ismerek, akik nagyok voltak az Isten világában, azoknak volt érzékük a derék, a humor iránt. És még azt akarnám elmondani, testvérei, hogy mikor már jöttem hazafelé a zürichi repülőtéren, még volt egy kis időm, ottan bókláztam, böngésztem a kirakatokat, és hát elsősorban egy könyvkereskedéshez mentem be, és nézzük előttem, és ott meg volt egy külön nagy polc, hogy 1986. júniusában megjelent könyvek, és ott nagy örömre fölfedeztem egy könyvet, amiért utolsó fillérekmet is szívesen kiadtam. Van egy tanító mesterem a lélektan világában, a lélekgyógyászatban, egy Viktor Frankl nevű pszichiáter, aki egy új iskolát indított el, az a neve az iskolának, hogy logoterápia. Erről majd egyszer esetleg részletesebben is szólok, csak most nagy örömmel kaptam a könyvet, ami most 1986. júniusában jelent meg, és hát azóta is olvasom. És ez az első lélektani irányzat az én szerény ismereteim szerint, amely a humort, mint gyógyító tényezőt bevonja a lélek gyógyászati kezelésbe. Az összes többi irányzat olyan komoly, mint a papok. Olyan nagy, rendős, ráncos homlok a kérem, ez egy súlyos eset, tehát majd meglátjuk, talán majd tudunk csinálni valamit, és akkor éveken át csinálnak valamit. Hát ez a Frankl, ez fölismerte a humornak, a derűnek, a gyógyító jelenségét. Csak úgy példát mondom, annak egyszer majd külön akarnék erről szólni. Azt mondja, hogy amikor sírsz és keserű vagy, és hogy az élet és a gyerekem milyen rossz, és a férjem, amikor sírsz, azt mondja, egyszer sírjál tükörbe. Sírjál tükörbe. Amikor sírsz, tegyél egy tükört magad, és nézzen magadat, hogy hogy folynak a könnyeid. Állít a gyógyító tényező, hogy a tükörbe sírsz. És így tovább, szóval egy szenzációs, még egy sztorit elmondok a könyvéből. Azt mondja, hogy oda vittek hozzá egyszer egy asszonyt, aki mindenféle orvosi, klinikai, mindenféle terápiás kezelésen állt, és nem tudták gyógyítani, tudnék, rémisztő álmai voltak ennek a asszonynak. Mindig azt álmodta, hogy tőle jön utána valaki, és már-már töfi bele, és akkor fölsikolt álmába. Hát a férjét is mindig fölébresztette, úgyhogy mind a ketten tönkre mentek lassan. A férje azért minden éjjel fölébresztette, minden éjjel réneket látott. Na hát meggyógyította, most nem részlete, de meggyógyította. De hogy gyógyult meg? Úgy gyógyult meg, hogy olyan vidámakat élvezett, vagy látott az hogy hangosan fölnevetett álmába. De az éreztette, hogy a férje. Szegény férje, most meggyógyult, de megint csak nem tudok aludni. Hangos halottára ébredt a gyógyulására. Hát testvérek, ez a Viktor Frankl, ez tényleg felfedezte, hogy a derűben gyógyulás van. Vagy pontosabban a gyógyulás akkor igazi, hogyha derűben csattan ki a végét. Mindenféle lelki nyavaj, a depresszió, a neurózis akkor gyógyul, ha az ember derül, nevet, és nem utolsó sorban önmagán nevet. Aki önmaga fölött tud nevetni, az egy kicsit távolságban van már önmagától, tudja nézni magát, a tükör az eszére képezi. Tükörbe sírni, tükörbe elmondani, hogy jaj, milyen nehéz, keserves az én sorsom. Aki tud derűvel szemlélődni, az a gyógyulás útján van, és még azon is elgondolkoztam, hogy ez a Frankl bevonta a gyógyító eszközök közé a derűt, a tréfát, hogy nem véletlen, hogy a többiek nem csinálják ezt, mert amikor olyan összeráncolt homlokkal beszél a pszichiáter, ez egy komoly ügy, de majd meglátjuk, de akkor fizetnek. Ha egy kúrán elneveti magát a pszichiáter is, meg a pácián, akkor nem fizetnek. Hát ez olyan egyszerű dolog, ezért nem fizetek. Tehát nem véletlen az, hogy a pszichiáterek, igen, és ezt nem mondják be a gyógyító kúrába, hogy nevetni derül, mert ezért nem jön pénz. Hát testvérek, ezek derűs dolgok, amiket mondok, de szokjuk meg azt, hogy a templomban is van derű, és az Isten házában is van derű. halljuk meg ebben a nyomorúságban, ami van ebben a világban. Halljuk meg azt, hogy van okunk örömre. Örök életünk van. Bűnbocsánatot kaptunk, testvéreink vannak, és mit számláljak még? Mennyi minden okunk van arra, hogy gyerüsen, nyugodtan nézzünk az életbe, vagy ha nem, akkor imádkozzunk, hogy vidámíts meg újra a te szabadításoddal, mert ismét mondom, hogy amikor elindultunk a lelkiedben, akkor a legjellemzőbb az mégiscsak az öröm volt. A tudásunk nagyon kicsike volt, a hitünk nagyon gyermetek hit volt, sok minden volt, de az örömünk az nagy volt, amikor megtértünk, amikor elindultunk az Isten útján. És végezetül megvallom néktek, testvérem, azt, hogy én is így vagyok valahogy, hogy belül nagyon mélyen bennem sokkal több öröm van, mint amennyit kifele mutatok, merek megmutatni. A mégis feketével, hogy elkötelez a fekete ruha, a palás, a papi szolgálat, pedig ténylegesen mondom néktek, hogy az Úristen sokkal több örömöt ad nékem, mint amennyit merek kifejezésre juttatni. Hát miért nem tudunk felszabadulni? Itt Budapesten is vannak gyülekezetek, ahol az öröm a legjellegzetesebb, és oda mennek az emberek. Most mindegy, hogy milyen dogmatikát hirdettek, jót vagy rosszat, ahol öröm van, ahol ez a nyomorult, megkínzott ember valami kis felszabadulás, valami örömöt kap, oda megy, mert ez nekem is kell, mert érzi, hogy az öröm az életnek valami olyan vitaminja, ami nélkül nem lehet élni. Tehát testvérek, ezt a Zsoltárt, ezt a 51. Zsoltárt így olvasom, hogy igen, az én nyomorúságommal, bűnömmel Isten elé kell állni, könyörű rajtam, vért ontottam, tisztíts meg izsóppal, és akkor fehér leszek, mint a hó. De ezt ne hagyjuk ki a bűneink mélységéből való imádkozás, hogy vidámíts meg Istenem, vidámíts meg, újra vidámíts meg, és a fülemet nyisd meg, hogy a vidámságra, ne keserűséggel változik, jó neked, mert te tudsz örülni nekem, ha tudnád, hogy én nekem milyen terheim vannak, akkor nem lennél vidám. Ezt a védekezést, ezt a vádaskodást hagyjuk el, testvérek, és igenis, őszintén mondjuk, Isten, nyisd meg a fülemet, hogy az életnek a napfényes részét, a derűjét is lássam, és engem belülről is vidámíts meg újra, minden nyomorúságom, bűnöm, szégyenem közepette, vidámíts meg újra a te szabadításoddal. Imádkozzunk. Édesatyánk, dicsőítünk téged azért, hogy amikor megszólítottál minket, megajándékoztál a te igéddel, akkor öröm hírt, evangéliumot hirdettél minélkünk. Nagy örömöt hirdettél már karácsony éjszakáján, és azóta is a te néped, amikor elindult, nagy örömöt hirdetett ebbe a világba. Bocsáss meg, édesatyánk, hogy elsikkad a mi kezünkön, a mi életünkből az öröm. Bocsáss meg, hogy szinte nem is tartjuk illendőnek, hogy a mi keresztény lelki életünkben derű és öröm legyen. Bocsáss meg ezt a beidegződést, hogy akkor komoly a kereszténységünk, hogyha könnyek vannak benne, hogyha sírunk, hogyha jajgatunk, hogyha szomorúak vagyunk. Köszönjük ezt a Zsoltárt és a többi Zsoltárt, amely újongásról beszél, hogy újongva, új énekkel dicsőítsük a mi Istenünket. Segíts minket, hogy ezt az elfelejtett dimenziót, ezt az elfelejtett részét a keresztény életnek felfedezzük. Áld meg minket, édesatyák, hogy ne legyünk rabjai a tényeknek, a valóságnak, hiszen úgy van az, hogy sok keserű tény, sok csüggesztő valóság, kilátástalanság, gyász vesz körül minket, vagy van a szívünkben. De könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy ezen túl mégiscsak felfedezzük azt, hogy élünk, örök életünk van, kegyelmes Istenünk van, van bűnbocsánat, van találkozás azokkal, akiket gyászolunk a te mennyei világodban. Annyi okunk van az örömre, áld meg minket, édesatyák, hogy
több legyen a mi keresztény életünkben a vidámság, az öröm, a téged dicsőítés. Nyisd meg a mi fülünket, hogy halljuk az evangéliumot, és töltsd meg a mi szívünket az evangélium örömével. Jézus nevében kérjük. Amen.